Idézzük fel a kezdeteket és az alapcélkitűzéseket, ami választásoktól függetlenül megvan a Vox Kabin mögött, hogy miért hozták létre.
2014-ben indítottuk útjára a Vox Kabin nevű választói orientációs segítséget az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen, Budapesten, abból a célból, hogy tudatos választóknak kínáljunk egy olyan platformot, ahol bizonyos kérdések mentén, általában ez 25-35 kérdések mentén, az igen és a nem válaszadásaik alapján egy algoritmus segítségével összetudják hasonlítani a saját álláspontjukat a pártok és jelen esetben a képviselők programjaival, illetve álláspontjaival. Tehát így úgymond segítheti őket tudatos döntés meghozatalában.
De az mindenképpen nehézség az én úgy gondolom kívülről, hogy az önkormányzati választás esetében nehézség a korábbi választásokhoz képest, hogy hát itt nem az egész ország ugyanarról dönt, hanem különböző városoknak különböző polgármesteri jelöltjei vannak. Tehát mondjuk az EP választáson ehhez képest sokkal egyszerűbb volt, gondolom, összeállítani a kérdőívet.
Ez így igaz, teljesen jogos a feltételezés, hogy most nagyon nehéz dolgunk volt. Ugye a Vox Kabin történetében először nem csak Budapest és főpolgármester választási fókuszú kérdével álltunk elő a felhasználóink számára, hanem megnéztünk bizonyos érdekes, amik a választók számára, mi úgy gondoltuk, hogy érdekes kerületeket is, megnéztük az ottani helyi ügyeket, illetve még nagyobb vidéki városokat is próbáltunk olyan kérdéseket feltenni, ami érdekes lehet a felhasználóink számára, és való igaz, ez sokkal nehezebb volt, mert ugye itt nem a pártoknak a témáit kell figyelembe venni, hanem a helyi ügyeket, és hogy melyik képviselőjelölt, illetve helyi polgármesterjelölt milyen ügyek mögé áll be, és az szerint próbáltuk kérdőíveket összeállítani.
Hogyan készültek el a kérdőívek? Itt is megkeresték az összes jelöltet, elküldték a kérdéseket, ők visszaküldték, vagy nem küldték vissza. Hogyan tudták begyűjteni a válaszokat?
Igen, a módszertan, a kiinduló pont az ugyanaz volt, mint az eddigieknél, tehát felkerestük jelen esetben nem a pártokat, hanem a polgármesterjelölteket, tehát a polgármesterjelöltek szintjére vittük le a megkeresést, a képviselőjelölteket nem kerestünk meg, hanem csak polgármesterítve a főpolgármesterjelölteket, és való igaz, hogy a kiválasztott kerületekben és városokban minden polgármesterjelöltet megkerestünk. Na most a visszajelzés, és ugye még soha nem tettünk ilyet, tehát hogy eddig mindig csak a pártokkal dolgoztunk együtt, ez volt az első, hogy jelölteket is megkerestünk. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy jobb visszajelzésre számítottunk, egy-két kivételtől eltekintve sajnos nem válaszoltak a polgármesterjelöltek, illetve a főpolgármesterjelöltek. Voltak olyanok, akik jelezték, hogy sajnos nem tudnak részt venni ebben a kutatásban, ahogy ők fogalmazták. Tehát ami ilyenkor történni szokott, az, hogy válaszadás hiányában a szerkesztői csapat válaszolja meg aztán a kérdéseket, az igen-nem kérdéseket a képviselő, illetve a polgármester jelöltek helyett. És most is ez történt. A főpolgármesteri kérdőívnél a Karácsony Gergely válaszolt, de Tarlós is nem kívánt élni a lehetőséggel, illetve a másik két jelölt sem, tehát jelen esetben a K-monitor válaszolta meg, illetve az Andrássy Egyetem diákjával együtt válaszoltuk meg aztán a kérdéseket, és ez így történt a kerületi kérdőíveknél, valamint a vidéki városok kérdőívénél is.
Nehezebb dolguk lehetett a sajtóban kikeresni a válaszokat a bizonyos kérdésekre, mondjuk a vidéki jelölteknél, vagy mondjuk Berki Krisztián esetében a főpolgármesterségnél, hogy mondjuk vajon mit gondol Berki Krisztián arról, hogy minél hamarabb be kell levezetni a dugódíjat, mert lehet, hogy erről sehol nem nyilatkozott még meg.
Való igaz, ez így is történt, hogy sehol nem nyilatkozott, illetve nincsen értelmezhető, hát semmilyen is, se írásos, se szóbeli programja, ezért, mint ahogy látni lehet az eredmény oldalon, Berki Krisztián ki is került a kérdőívből, mert hogy nem tudtuk, mi úgy szoktuk mondani a módszertanok, hogy nem tudtuk bekódolni, tehát nem tudtuk helyette megválaszolni a 40 kérdést, ezért úgy döntöttünk, hogy őt kivesszük aztán ebből a programból, úgyhogy jelen esetben Tarlós István, Karácsony Gergely és Puzsér Robert vannak a kérdőívben, akiknek aztán a válaszadásait, mint ahogy mondtam, Karácsony Gergely megválaszolta a kérdéseket, másik kettőt meg mi ugye a megnyilvánulásaik alapján, illetve a szociális médiában elhangzott megnyilvánulások, best program pontok alapján válaszoltuk aztán meg a kérdéseket.
Meg hát végül is Puzsér Robertnek volt írásos programja, ami ma már elég ritkaságnak számít.
Így van, egy elég, így van, egy terjedelmesebb program, hogy könnyebb volt a feladatunk. Próbáljuk úgy feltenni, hogy amik megjelennek, tehát a közbeszéd szintjén is, illetve a főpolgármester jelen esetben a főpolgármester és a polgármester jelöltek valamiféle programpontok vagy plakátokon, ugye is szoktak elhelyezni programpontokat, illetve a szociális médiában aztán ezeket vita tárgyává teszik, és akkor ez alapján tudtunk orientálódni arról, hogy gyakorlatilag az adatvárosban mik a helyi ügyek.
Van egy visszatérő kérdés, legalábbis több vidéki kérdőívben láttam, és ha jól látom, a fővárosban viszont nincs benne, hogy legyen-e női kvóta az önkormányzati képviselők közülés összetétel esetében. Ez a kérdés, ez a helyi szinten jelent meg, vagy ez esetleg egy olyan kérdés, amit a Vox Kabin Andrássy Egyetem szerkesztők gondoltak úgy, hogy ezt érdemes beletenni a kérdések közé?
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Ez egy fontos funkciója minden ilyen választói orientációs segítségnek. Mind a mellett, hogy olyan kérdéseket tárgyalunk, amik megjelenik helyi szinten, a pártok szintjén, vagy a képviselő és a polgármester jelöltek szintjén, hogy ezeknek a segítségnek, én úgy szoktuk mondani így tudományosan, hogy van egy issue setting funkció, tehát, hogy adunk olyan témákat, tematikákat, amit eddig polgármester jelölt nem tematizált, és mi megpróbáljuk bevinni, tehát mi gondolkodjanak el arról. Ugye ennek nyilván akkor van értelme, hogyha az adott polgármester jelölt erről tényleg vissza is jelez, hogy neki erről mi a véleménye. Ugye ez jelen esetben sajnos nem úgy történt, hogy nem abban a mértékben, ahogy mi ezt szerettük volna, de hogy a felhasználónak, és ez egy jelzés értékű lehet, hogy aha, hát ezzel a kérdéssel a helyi szinten ugyan még nem foglalkoztam, de talán érdemes erről elgondolkodni. Tehát, hogy ilyenek például a korrupciók és ügyeket érintő kérdések is, és a Transparency International-nek ugye az első, legfontosabb prioritásai között az átláthatóság, az önkormányzatnak az átlátható működése felé irányuló kérdések is, amit egy-egy helyi, kerületi vagy vidéki városi kérdévekben megpróbáltunk elhelyezni, és várjuk ugye a felhasználóknak aztán a véleményezését, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről.
Meséljen nekünk a súlyozásról, ugye a kérdőív mellett minden kérdésnél találnak ilyet a felhasználók, hogy ez a kérdés mennyire fontos önnek, nagyon közepesen kevésbé, ez hogy és mennyire befolyásolja a végeredményt?
Igen, ezt a súlyozást most újra beletettük a kérdőívekbe, ezt a funkciót, ez az EP választáson kikerült, mert ugye nemzetközi partnerekkel együtt dolgoztunk, és az volt a megállapodás, hogy nem súlyozunk, tehát hogy mi is kivettük aztán a Vox Kabin oldaláról is a súlyozást, ez most újra bekerült, azzal a különbséggel, hogy eddig duplán súlyoztattunk, ami annyit jelentett, hogy a pártokkal is súlyoztattunk, meg a felhasználóval, és aztán így került bele az algoritmusba. Most ez egy új terv, hogy egyoldalú súlyozást építettünk bele a programba, ami azt jelenti, hogy most a polgármester jelöltekkel nem súlyoztattunk, tehát, hogy ők csak igen nemmel válaszolnak, míg ahogy most látjuk a felhasználó, eddig is ugye, ahogy már megszoktuk a Vox Kabintól, igen nem is nem tudom, a nem tudom, a természetesen a pártok nem használhatják, tehát a felhasználónak van igen nem válaszadási lehetősége, és most megint súlyozhat, de csak ő súlyozhat, és így megadhatja, hogy nagyon közepesen vagy kevésbé fontos az aktuális kérdés számára. Ezt érdemes egyébként tesztelgetni. A legegyszerűbb módja ennek az, hogy az ember kitölti a kérdéseket, megválaszolja igen, nemmel súlyozás nélkül, kap egy eredményt, aztán visszamegy, tehát nem vész el a válaszadás, tehát hogy nyugodtan vissza lehet menni a gombra. Ez egyébként egy nagyon kényelmes funkciója a Vox Kabinnak, tehát ott maradnak a válaszadások, és ugyanezt megcsinálja súlyozással, és akkor látja, hogy mennyiben befolyásolja az, hogy az adott kérdés nagyon közepesen, illetve kevésbé fontos számára. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy duplázódnak aztán a kérdések, hanem ez egy ilyen 0,3, tehát 30%-ban ad rá egy súlyozást, tehát nem duplázza, hanem egy mérsékelten erősíti, illetve csökkenti aztán az adott szimpátiát, az eltérés és az egyezés arányát.
Mennyire töltik ki az emberek ezeket a kérdőíveket, és ha persze most még a választás előtt vagyunk, meg van még néhány nap a kitöltésre, de esetleg ha tendenciát is mondaná ahhoz képest, hogy a korábbi választásokon mi volt, mert hogy nyilván ez is az feltételezésem, hogy egy-egy városét nyilván jóval kevesebben fogja kitölteni, mint mondjuk a parlamenti választásét, aminél az érdeklődés is nagyobb volt, meg a kérdőív is ugyanaz volt.
Így van, a tendencia az valóban azt mutatja, hogy a A legnagyobb érdeklődés természetesen az országgyűlési választások mutatják, hogy ez tavaly 2018 áprilisában a Vox Kabin közel 120 000 felhasználót tudott elérni. Ez a 2014-hez képest meg háromszoroztuk a felhasználóknak a számát, tehát 2014-ben 30 000 körül töltötték ki az országgyűlési választói kérdőívet. Az EP választásnál idén közel 30 000 felhasználót tudtunk elérni, ez 2014-ben 1000 alatt volt, tehát hogy abszolút nem volt média felületünk, és nem volt annyira ismert, és a Vox Kabin, tehát az EP választás, ugye, mint tudjuk most, ugye rekord számokat ért el annak tekintetében, hogy hányan mentek el az EP választáson szavazni, és az önkormányzati választás, ugye ez egy, hát a politika tudományban kicsit hasonló szintre hozzák egy centralizált rendszerben, mint az EP választásokat, tehát ez a second order elections-nek nevezik, tehát hogy egy másodrangú választás. Hát így látszanak is a számok, de ki kell hangsúlyozni, hogy az idei önkormányzati választásnak ugye a kampány tekintetében is, és a tét az ellenzék kiek tétje, meg a jelenlegi regnáló kormány tekintetében is egy sokkal fajsúlyosabb választásról beszélünk. Tehát mi várjuk, hogy azért ez az önkormányzati választásnak a tétje a Vox Kabin felhasználói számában is megnyilvánul jelenleg, ugye, amint ahogy tudjuk, hogy hétfő óta ugye a győri önkormányzati választás kapcsán kirobbant forró ügyek ugye teljesen lefedik a médiát, illetve a potenciális Vox Kabin felhasználónak a figyelmét, ezért jelen esetben érezzük, hogy nem olyan nagy a figyelem a Vox Kabin applikáció iránt, mint ahogy ez szokott lenni az indulás utáni első héten. És reméljük, hogy ez azért most már a kampány utolsó napjaiban ez változni fog, és több felhasználót tudunk elérni. Hát jelenleg a 3000 kitöltésnél tartunk, ez már sokkal több egyébként, mint az 5 évvel ezelőtti kitöltések száma, de hát azért jó lenne elérni legalább egy 10 000-es kitöltési számát, ezért nagyon rá vagyunk természetesen, mint minden választói orientációs segítség Európában, illetve Európán kívül, ugye a média együttműködésére, és arra, hogy mint ahogy önök is, ugye rendszeresen tudósítanak a Vox Kabinról.
Győri tesztjük meg nincs, úgyhogy esetleg ilyen értelemben a győrieket nem tudják megszólítani, hogy ha esetleg valakinek változott a véleménye a kirobbant ügye kapcsán, akkor átnézze a kérdéseket.
Igen, ezt nagyon sajnáljuk utólag is, mert hogy volt róla szó, hogy Győr városát is bevesszük a kérdőívbe, de aztán úgy gondoltuk, hogy ez talán nem lehet annyira érdekes a felhasználó számára, mert hogy egy lejátszott meccsről van szó. Hát mint ahogy kiderül, ugye nem tudjuk a közvéleménykutatási adatokat, csak ilyen sejtések vannak arról, hogy ez mennyire befolyásolhatja majd a választás kimenetelét, de valóban így utólag biztosan érdekes lett volna egy győri kérdőív is.
Egyébként amellett miért döntöttek, hogy legyenek vidéki városok? Ugye ön is említette, hogy a politika tudomány ezt egy ilyen második szintű választásnak tartja. Nyilván ez nagyon sok munka volt, erről beszéltünk. Lehet, hogy a számokban is az fog majd önöknek visszatükröződni, hogyha ez a jelenlegi 3000 kitöltés ugye már most is nyilván elaprózódik a kerületek és a vidéki városok között. Szóval, hogy mindezek ellenére úgy gondolták, hogy ez fontos. Miért volt ez fontos?
Ez az igény gyakorlatilag már a Vox Kabin indulás óta megmutatkozott, tehát hogy mindig is volt erről szó, hogy természetesen a cél az lenne, hogy egy önkormányzati választáson ne csak Budapestet dolgozzuk fel a kérdések tekintetében, hanem tulajdonképpen az összes megyei jogú várost fedjünk le. Ez a jövőbeni cél is. Tehát, hogy mi reméljük, hogy most először sikerült a Transparency International és a K-Monitorral együtt közösen ezt a 16 kérdőívet összeállítani, és a következő önkormányzati választásokra valóban az a cél, hogy az összes megyei jogú városra készítsünk kérdőíveket. Tehát én azt hiszem, hogy itt a Vox Kabinnak a szerepét nem csak a számok tükrében szabad látni, tehát hogy nekünk nem elsődleges feladatunk, hogy felhasználókat generáljunk, hanem az, hogy tényleg olyan kérdőveket készítsünk, ami egy önkormányzati választásnál az egész országnak a helyi ügyeit, legalábbis a megyei jogú városi szinten a helyi ügyeket lefedje, attól teljesen függetlenül, hogy most 500 vagy 1000 vagy 10 000 vagy 20 000 felhasználókat érünk el. Én úgy gondolom, így optimistán látva, hogy nagyon jó irányba haladunk, és nyilván ennek előfeltétele, hogy a következő önkormányzati választáson még több partnert össze tudjunk szedni, hogy a Vox Kabinnak a célja a következő önkormányzati választásra biztosan az, hogy az az országos szinten próbáljuk meglefedni, kérdésekben feldolgozni és felhasználók elé tárni.
Víg Dorottya vagyok, az Andrássy Egyetem Budapest hallgatója, nemzetközi tanulmányok szakon tanulok jelenleg, most a második alkalommal vettem részt a Voxkabin projektben.
Hogyan van ez az egyetemükön, hogy a hallgatókat bevonják ebbe a projektbe? Ez a célja a projektnek, tehát hogy ez alapvetően is így volt, hogy mindig is hallgatók dolgoztak rajta, meg ön miért tartotta fontosnak, hogy ebben részt vegyen?
Igen, hát én amikor ide kerültem az egyetemre, akkor pont a 18-as választásokra készültek, de sajnos későn szereztem tudomást erről, úgyhogy amikor hallottam, hogy az európai parlamenti választásokra is készülni fog kérdőív, akkor jelentkeztem, mert szerettem volna részt venni, illetve jó dolognak tartom, hogy az egyetem azon kívül, hogy elméleti oktatást tart a diákok számára, bizonyos gyakorlati dolgokba is bevonja őket, és ennek kapcsán jelentkeztem. Tavaly, ha jól emlékszem, legalább 10-12 diákkal együtt dolgoztunk a kérdőíveken. Idén egy kicsit kevesebben voltunk, de alapvetően élveztük a munkát mindannyian.
Ha elárulja, akkor egyébként fővárosi származású, vagy az ország más részéről ment a fővárosba tanulni? Ez csak azért kérdezem,
igen.
Hogy... Na, akkor melyik? Bocsánat.
Fővárosi származású vagyok. Igen, Budapesten élek.
Azért kérdezem ezt ugye, mert arról már az elmúlt percekben beszélgettünk, hogy ugye több vidéki kérdőívet is össze kellett tenniük, és ön felelt a miskolci kérdőív elkészítésében, csak hogy mennyire volt nehéz a fővárosból egy másik városnak a helyi politikai ügyeit megérteni, belelátni?
Hát nem volt egy könnyű feladat, sajnos nem volt időm arra, hogy elinduljak Miskolcra, és esetleg ott egy kicsit helyi emberekkel beszéljek, mert nagyjából a munka akkor indult el, amikor az egyetem is, viszont próbáltam minél több helyi forrásból, akár napilapokból a képviselőjelölteknek, illetve a polgármesterjelölteknek a Facebook posztjaiból, illetve egyéb videókból informálódni, hogy miképpen az aktuális és helyi ügyek, amik több embert is érdekelnek, és ezek alapján született meg aztán az összes kérdés, amik bekerültek a kérdőívbe.
És Miskolcon hogyan reagáltak a polgármesterjelöltek? Tehát mennyien jeleztek vissza?
Sajnos Miskolcról sem érkezett válasz, így a végén a politikusok nyilatkozatai alapján válaszoltam meg a kérdéseket. Bíztam abban, hogy valamilyen szinten segíteni fognak azzal, hogy megválaszolják a kérdéseket, de sajnos nem érkezett semmilyen válasz.
De ez azt jelenti egyébként, hogy még csak arra sem vették a fáradtságot a jelöltek, hogy azt írják, hogy kedves Víg Dorottya, köszönjük a Voxkabin lehetőségét, de nem kívánunk vele élni, mert valami csoda, viszont nem tudom, szép napot kívánunk, tehát még ezt sem tették meg, vagy visszaírtak valamit, hogy nem kívánnak a lehetőséggel élni.
Alapszai Zoltán kabinetvezetőjétől érkezett egy e-mail, amiben megköszönték a megkeresésünket, viszont leírták, hogy ők nem kívánnak részt venni a kutatásban, mert a jegyző úr elfoglalt, és Veres Páltól pedig egyáltalán nem érkezett semmilyen válasz.
Hallgatóknak mondom, ugye Alakszai Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje, Veres Pál pedig a széleskörű ellenzéki összefogás jelöltje. És akkor gondolom, hogy a kisebb pártok, jelölőszervezetek jelöltjei pedig egyáltalán nem is reagáltak.
Ha jól emlékszem, a Mi Hazánknak és a Munkáspártnak van még jelöltje Miskolcon. Természetesen őket is megkerestük, de tőlük sem kaptunk választ, és a végén úgy döntöttünk, hogy őket nem is rakjuk be a kérdőívbe, mert semmilyen olyan gyakorlatilag programot, nyilatkozatot, háttéranyagot nem találtunk, ami alapján az ő válaszaikat le tudtuk volna kódolni.
Hogyan választották ki a kérdéseket? Volt elég helyi téma?
Szerintem helyi téma abszolút volt elég, ahogy én is elkezdtem olvasni nap mint nap a helyi ügyeket, azért találtam egészségügyel kapcsolatos, oktatással kapcsolatos, zöld politikával, rendőrséggel, illetve a biztonsággal kapcsolatban olyan témákat, amiket mindenképpen érdekesnek találtam, vagyis szeretem volna, hogyha belekerül, illetve próbáltam olyan dolgokra fókuszálni, amikről valószínűleg a helyiek is hallottak, és feltételezem, hogy van valamilyen álláspontjuk ezzel kapcsolatban. Ha pedig úgy ítéltem meg, hogy esetleg egy kérdés nem elég, akkor a háttérinformációkhoz igyekeztem minél több olyan fontos információt összeszedni, ami alapján a kitöltő el tudja dönteni, hogy egyet érte, vagy nem ért egyet.
Meg tudná ítélni, hogy melyek voltak az a néhány olyan téma Miskolci kérdőív esetében, amiben hát sajnos nem a polgármester jelöltek válaszai alapján, de mondjuk a megnyilvánulásaik alapján a legnagyobb nézetkülönbség van a jelöltek között?
Rögtön a legelső kérdés a Városi Kórház szülészeti osztályával kapcsolatos. Ott Veres Pál kiállt amellett, hogy nem kell bezárni ezt a szülészeti osztályt, leginkább azért sem, azon kívül, hogy erre szükség van, mert ha jól tudom, akkor ez nemrég került felújításra, és elég komoly anyagi támogatásokat kaptak. Olyan kérdés, amiben esetleg eltért még a két jelöltnek az álláspontja, az volt, hogy Miskolc 2030-ra a legbiztonságosabb megyei jogú nagyváros lesz-e. Itt ugye a fideszes jelölt Alakszai Zoltán többször is hangsúlyozta, hogy ez így lesz, illetve ő és a jelenlegi városvezetés. Veres Pál viszont inkább azon a véleményen van, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha így alakulna, de hogy valószínűleg erre ez a 11 év kevés lesz. Az, hogy javul a közbiztonság, azt természetesen ő is szeretné, és próbálna olyan intézkedéseket hozni, amik ezt elősegítenék, viszont ő nem tartja annyira reálisnak, hogy ezt 2030-ra ezt ki lehessen jelenteni, hogy Miskolc a legbiztonságosabb megyei jogú nagyváros lesz. Illetve a helyi buszvezetők kapcsán van egy kérdés, hogy túlságosan leterheltek, és a létszám ilyen miatt rendszeresen kimaradásokkal kell számolni. Veres Pál többször is beszélt erről a témáról, hogy túlságosan le vannak terhelve a buszvezetők, és nagyon sokat túlóráznak, mindenféleképpen meg kell oldani. Egyelőre úgy a Fidesz erről, illetve a Lakszai Zoltán ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de ez alapján számomra például úgy tűnt, hogy nekik ez akkor nem is annyira fontos, illetve nem prioritás, hogy ez a probléma megoldódjon.